Szent igét szeretnénk hirdetni a gyülekezetnek. Isten szent lelkét segítségül hív a segítségével reménykedve. A gyülekezet hitére támaszkodva, megvan írva a hegyi beszédben, Máté evangélista szent evangéliumában, a 7. rész 12. versében. Jézus szavait olvasom a hegyről, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Különös törvényszerűség, hogy amilyen mértékben idősödünk, olyan mértékben fiatalodnak az emlékeink. Mostanában gyakran emlékezem egy kedves professzoromra a 30-as évek közepéről, jaj de régen. De emlékezem, és egyre gyakrabban szerettük, becsültük. Nagyszerű tanár volt, kiváló ember, Hóvó Krisztiánus. Azt már kevésbé, hogy arasznyi vastagok voltak a jegyzetei, amit meg kellett tudom tanulni. Szinte dekára vagy fél kilókra mértük, olyan sok volt, de mikor leültünk vele szembe kolokválni, vagy hát vizsgázni, rendszerint az volt az első szava, hogy tiszteletes úr, vagy tiszteletes úr, a lényeget. Tessék mondani a lényeget. Előre tudtuk, hogy mindig a lényegre kíváncsi, ezért a vastag jegyzetet jó kipreparáltuk, piros szaruzákkal igyekeztünk minden fejezet lényegét aláhúzni, és a lényeg lényegét és minden fejezetben egy piros felkiáltó jellet, hogy a pulzus szélén megjelölni, és mikor valaki azt kimondta a lényeg lényegét, elmosolyodott, és utána mindig így folytatta, most már gombolíthatja. Azaz a lényeg lényegéből legombolíthatjuk a mondani valót, amit kellett. Nem vagyok benne biztos, hogy tudnám, hogy az ő tárgyából mit is tanultam pontosan, csak a lelkére, szellemére, de egy valamire. Hogy megtanított bennünket tanulni. Nem kis dolog. Ez nem külön tantár. Ez csak a legnagyobb nevelők tudják, a nagy pedagógusok megtanítani. Megtanított bennünket tanulni, hogy ki tudjuk emelni egy olvasmányból, egy tanulni való anyagból a lényeget és a lényeg lényeget. Nagyon megkönnyítette ez a módszer a későbbi életünk. Enyémet. Megvallom most a gyülekezetnek, hogy mint ifjú teológus így tanulván a lényeg lényegét kiemelni, a Bibliámat is így olvasgattam, és az első Bibliáim össze-vissza vannak firkálva, húzigálva, aláhúzva, és minden fejezetnél egy-egy piros sor aláhúztam, és nem egy helyen nagy felkiáltó jelet tettem a Bibliám szélére is. A lényeg lényegének a lényegét kiemel. Nos, az Új Testamentumomban két ilyen nagy piros felkiáltó jel van, ebben a mai Bibliámban is. Az egyik ige mellé oda tettem egy piros felkiáltó jelet, ez az ige arról beszél, hogy milyen nagyon szeretett bennünket az Isten. A másik igében pedig arról szól a gazdánk, most olvastam, hogy ezért hálából mi volna jó, ha megcselekednénk meg. Mi a mi dolg? Az egyik a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ezt cselekedte velünk az Isten. És a másik, a Máté 7.12, amit most olvastam, hogy hálából, nekünk pedig ezt volna jó megtenni, hogy egyáltalában élni merjünk, tudjunk kommunikálni, együtt élni. Jaj, de egyre nehezebb. Együtt. mennyi zavar, mennyi feszültség ember és ember között. Mennyi harag, mennyi indulat. Nem véletlen, hogy ma erről szól. Szinte minden negyed évben erről az igehirdetőnek újra és újra szólni kellene. Ha megunjuk akkor, és ha ugyanazt mondjuk akkor. Az egyik ilyen kis készfogás füzetemben azt írtam a tékozó fiú példázatáról, hogy egy külön templomot kellene építeni a világ közepén, és azt felváltva különböző feletegezetek lelkészeinek fel kellene olvasni. Minden vasárnap valaki, és sugározni tévében, rádióban, hogy ki az Isten, ki az ember. Ezt pedig minden negyed évben egyszer legalább minden templomban fel kellene olvasni az aranyszabályt, mert a Biblia szerkesztők azt írták a Máté 7.12 felé, hogy az aranyszabály, az emberi együttélés lehetősége, hogy kibírjuk magunkat is egymást, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, azt cselekedjétek, ti legyetek a kezdeményezők, ezt én teszem hozzá, mert ez a törvény, és ezt tanítják a profiták, azaz ebben mindenben. Ez nem valaki, aki a kultúrtörténetben járatos, hozzátehető, hogy ez kérem nem új. Ez már előtte a Mahabharatától kezdve, a kínai bölcsekig már valahogy elmondták, megfogalmazták, a görögök, a latinok, a kínaiak, a nagy kultúrák egyik alaptörvénye, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnél, hogy veled cselekedjenek, de ez még negatív unteset. Olyat ne tegy, ez védekezés, hogy ne tegyek olyat, amit nem szeretnék, hogy az emberek velem cselekedjenek. Jézus az egyetlen ezen a világon, aki ezt pozitívan fogalmazza. Aki nem védekezik, hanem program. Hogy merjünk egymás mellett élni. Hogy ne bomoljék fel annyi házasság, hogy ne dördüljön el annyi fegyver, hogy kibírjuk a másik mással. Amit akartok, ő pozitíven. Amit akartok, amit akartok, szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, azt cselekedjenek, ti legyetek a kezdeményezők. Még egyet hadd fűzzek hozzá, hogy a legnagyobb vallás alapítók tanítottak bennünket sok mindenre, meditálni, magunkba szállni, önmegvalósítani, harcolni a hitünkért, elvonulni a csöndbe és sorolni. Azonban Jézus, aki nem vallás alapító volt, hanem egy életformát hozott, ő nem csak tanít, nem csak egy egyről csodálatos igehirdetést mond el, amiből egy sort felolvastam, hanem elhívőt él. Ő éli azt, amit mond. Nem csak mondja. És ezért sírom, zogogom, mióta hány évtized óta, hogy a kereszténység az élet. Vagy az, vagy csak egy olcsó vallás. Vagy. Nem véletlenül festette a világ egyik nagy festője az irgalmas samaritánus freskóját a genfi vöröskereszt kupolájára úgy, hogy annak a irgalmas samaritánus arcnak Jézus arca van, az Jézus Krisztus. Nagyon jól érezte meg, hogy egy példázatot mondott Jézus, de ő maga volt az irgalmas samaritánus. Egész élet. Amikor a Betesda tónál egy 38 éve ott fekvő ember észrevesz, meglát, és ő a kezdeményező, ő kezdi a kapcsolatot. Mikor azt kérdezi, hogy szeretnél-e, akarsz-e meggyógyulni, és az elnyögi minden emberek egyik legnagyobb nyögését, hogy nincs ember. És már ott az embernek. Jaj, de nagy ez a Betesda. Jaj, de mennyi mindenünk vár minden nyomorúságunk ellenére, csak éppen emberi. aki meghallgat, akinek elmondhat, akinek nem csak szája van, hanem füle. Mi úgy élünk, mint a két szánk volna is egy. Ha valaki elkezd mondani valamit a második szavon, már az, hogy az semmi, de ezt hallgat. Mi lenne, ha egy kicsit ezt is komolyan vennénk? Vegyünk kezdeményezők, vegyük észre a másik ember. Jaj, mennyi elvárás van benne, mennyi elvárás. De sokszor hallja a testvérem, aki itt ül a templomban, és sokszor hallják a gyóntatók, a lelki gondolók, a lelkészek ezt a panaszt, férjtől, feleségtől, gyerektől. Hát igazán elvárhattam a férjemtől, hogy. Igazán elvárhattam a barátomtól, hogy. Igazán elvárhattam ettől, attól, feleségemtől, hogy, és soroljuk, hogy mit várunk el. Nem hamis a mi kettős könyvelés. Milyen nagy a követel, és milyen szűk a tartozás, a rubrika. Elvárom, ezt sorolj! Van egy öreg lelki gondozó, aki meg ha végig panaszolja egy férj vagy feleség, hogy mit várna el a másiktól, megkérdezi, hogy na, milyennek szeretné látni a férjét, tegyük fel, hogy a feleség. És az elmondja, hogy egy, kettő, három, ilyennek szeretném látni. Na, írja le. Akkor leírja az illető, akkor meg odaírja az öreg lelki gondozó, hogy erpér egyszer, aláírja naponta háromszor, beveendőt, megfordítja, szóval tessék el. Én? Hát én a férjemről beszéltem, de maga kettő. Miért én? Mert maga kérdez. Mert maga áll közelebb a Jézus. Mert maga vetette fel a problémát. Mert maga vette észre, hogy recseg, ropog a házassága. Hát kell tessék elkezdeni. Ezt várja a férjétől, na most kezdje el. Majd ő fogja folytatni. Vagy fordítani. Miért én? Mert most mi hallgatjuk, testvérek. Én csak mondom, én csak lefordítom, én csak egy kicsit ragozom, amit a gazdám rám bízott mára, hogy amit szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, úgy mondja én, a nagyházi egyébként. Azt tessék elkezdeni, azt tessék csinálni. Majd a másik fogja folytatni, rájön a jó, amit ön elidegél. Tessék elkezdeni. Minél hamar.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.